Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg reménység vasárnapjának prédikációs alapigéjét, amelyet megírva találunk Jeremiás könyvében a 8. fejezet 4. versétől a 7. versig a következőképpen. Mondd meg nekik, hogy így szól az Úr. Ha elesik valaki, nem kele föl. Ha helytelen útra tér, nem fordul-e vissza. Miért tért tévútra ez a nép? Miért tévelyeg állandóan Jeruzsálem? Miért ragaszkodik a csalárdsághoz, és miért nem akar megtérni? Figyeltem és hallottam, hogy nem őszintén beszélnek. Senki sem bánja gonoszságát, és nem mondja, mit tettem. Mindenki össze-vissza futkos, mint a harcban száguldozó lovak. Még a gólya is az égen tudja költözése idejét, a gerlice, a fecske és a daru is vigyáz, mikor kell megjönnie. Csak az én népem nem ismeri az Úr törvényét. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, amikor Jeremiás könyvét a kezembe vettem, akkor arra gondoltam, hogy minthogyha lenne néhány hasonlóság Izrael népe és Magyarország népe között, a két ország között. Pár pontban fogom összefoglalni, hogy mik ezek a hasonlóságok. Az első az, hogy nem csak az, hogy hányattatott a sorsa a két országnak. Magyarország sorsáról tudunk. A himnusz szépen végigveszi azokat a tragédiákat, amelyek legalábbis addig a vers keletkezéséig történtek. Elmondja, hogy mi történt a tatárjáráskor. Elmondja a török vész eseményeit, amikor két részre, majd aztán három része szakad az ország. De talán, mivel itt vagyunk a templomban legtöbbször, ezért Izrael országáról is tudunk egyet s mást. Tudjuk azt, hogy ez az ország is ketté szakadt Salamon király után. Aztán tudjuk azt, hogy nem csak hogy ketté szakadt, meg gyarmat volt lényegében a Római Birodalom idején, hanem Krisztus után 70-ben lerombolták az egész országot, teljesen beolvasztották a birodalomba. Még egy kísérletet tettek az ország megmentésére 135 és 140 között Krisztus után. Ugye ez volt a Barkóba szabadságharc, amit Hadrianus császár vert le. És innentől kezdve száműzték az embereket az otthonukból, mindenkinek el kellett menekülnie. Voltak, akik Ázsiába, voltak, akik a birodalom nyugati részébe, de lényeg az, hogy szétszórattak, 1850 éven keresztül nem volt országuk. Nem tudom, hogy van-e egyáltalán ilyen nép még egy. 1850 esztendő. Hát a mi nemzetünknek, az egész nemzetünknek a léte nincs ennyi. Ráadásul Hadrianus elnevezte a porig rombolt országot Palesztínának, ami tudjuk, hogy Izrael ellenségének, a filiszteusoknak a nevéből származik. El lett törölve még az országnak az igazi neve is. Ez az egyik, tehát a hányattatott sors. Második. Kicsi országokról van szó, és a kicsi országokról tudjuk azt, hogy hát bármennyire vagyunk nagyon rámenősek, akkor sem tudjuk megvédeni magunkat. Emlékszem, amikor felszálltam arra a vonatra, ami Ceglédre vitt engem, a laktanyába. És akkor ott emlékszem arra, amikor beszélgettek hát nagyon lelkes, besorozott fiatalok, hogy fú, hát ha azt mondanák, hogy menjünk irány Erdély, akkor tűz, menjünk visszafoglalni. nem vagyunk képesek mi arra, hogy megvédjük magunkat. Egy ilyen kis országnak mindig fontos az, hogy valamelyik birodalom védelmében legyen. Mert birodalmak ütköző pontjában volt Magyarország is, de Izrael is mindig. Kelet, nyugat, szocialista, nyugati tábor, Júda, Egyiptom, ugye Jeremiás korában, Egyiptom, másik oldalon Babilónia, Méd és Perzsa birodalom, és hol ide, hol oda húztak. És Jeremiás könyvének az egész problematikája az, hogy arra figyelmeztet a próféta, hogy nekünk nem Izrael népének, nem erre, meg nem arra kellene húzni, nem ebben a népben, vagy ebben az országban, haderejében kellene bízni, vagy abban, hanem Istenben kellene bízni. Amikor 2000. január 1-től 2001. augusztus 20-ig országszerte millenniumi ünnepségek voltak, és minden településen, gondolom itt is, millenniumi zászlót is avattak, szenteltek, meghívták ezekre a városi, községi ünnepségekre a felekezeteknek a képviselőit is. Hát ez így volt ott Békésben is, és akkor a csorvási ünnepségen én akkor az efezusi levélnek a negyedik fejezetéből olvastam fel egy részt, hadd olvassam fel most is. Az efezusi levél negyedik fejezetéből a 14. meg 15. verset olvastam, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. És nekem fontos volt az, hogy persze minden településnek megvan a domináns politikai színezete. Csorvásnak is megvolt, megvan ma is. Gerendásnak is megvolt, nyilván itt is megvan. És fontos volt nekem az, hogy arra utaljak, hogy fölfelé kell növekedni a Krisztushoz. Nem erre vagy arra. Nem fog megvédeni bennünket, nem fogja az életünket megváltoztatni, megjobbítani egyik hatalom sem. És idéztem azt, ma nem idézném, hogy ha én zászló volnék, sohasem lobognék. Mindenféle szélnek haragosa volnék. És akkor tudom, hogy voltak, akik megjegyezték utána, hogy fú, hát ez milyen jó volt. Csak hogy visszagondolva, miért nem volt jó? Azért, mert nem akartak ezek az emberek felnövekedni a Krisztushoz. Ők csak annak örültek, hogy azt hallották tőlem, mint az egyház képviselőjétől, hogy hát nem kell dörgölőzni mondjuk a nyugathoz sem. Ott volt ugye a jobboldali kormány, nem kell dörgölőzni a kormányhoz. Nem az jött le nekik, hogy föl kellene növekedni a Krisztushoz. Aztán még arra is rájöttem, hogy hát hogyha, ugye ez 10-12 évvel a rendszerváltás után volt, hogyha én ezt mondjuk a második világháború után mondom el 10-12 évvel, amikor másféle fordulatot vett az ország, hát akkor szerintem azok az emberek, akik megdicsértek, szorgalmazták volna, hogy börtönbe kerüljek. Mert itt nem az volt a lényeg, hogy Krisztushoz közeledjünk, hanem az, hogy most akkor ne kezdjünk ide vagy oda dörgölődni. Pedig a lényeg ez, felnövekedni a Krisztushoz. De mondhatom ezt kicsit közelebbi megfogalmazásban is nekünk, hiszen valójában itt tudjuk, hogy nem politikai kérdésekről van szó, hanem egyházi tanítási kérdésekről. Ne kezdjünk el kilengeni ide-oda, amoda, hogy most akkor ezt a tanítást fogadom el, aztán azt a tanítást fogadom el, most akkor ebbe a felekezetbe járok, aztán abba a felekezetbe járok, össze-vissza tengek-lengek, mint valami kiskorú, hanem tudjam elhatározni, hogy igen, én ide tartozom. Nem azért, mert tökéletes az én felekezetem, Mert olyat nem fogunk találni. Azért, mert itt van a feladatom, ide szól az elhívásom, itt találtam meg az Urat, itt kaptam tőle szolgálatot. Tehát felnövekedni a Krisztushoz, és nem ide-oda hányódni a felekezeteknek a százai között. A harmadik, amiben hasonlóak vagyunk, hogy a reménységet, de ezt már érintettem, a reménységet az egyik vagy a másik hatalomtól várták, vagy mi is így várjuk. Vagy gondoljunk arra, hogy hát miféle méltatlan kommunikáció, minősíthetetlen kommunikáció zajlott, akár csak az elmúlt héten is mondjuk az Egyesült Államokban. Hihetetlen, hihetetlen. Mert vagy az egyiktől, vagy a másiktól várják az emberek a megoldást. Nagyon tetszett az egyik Dentoni, ugye Dentonból voltak nálunk, Texasból egy szolgáló csoporta az elmúlt nyáron. Az egyik Dentoni testvérünk posztolta, hogy nem az a kérdés, hogy most ez lesz az elnök, vagy az lesz a elnök. Bármelyikük is lesz az elnök, a király, az Jézus. A király, az változatlan. Vagy ahogyan itt a papipadba kitettem én magamnak ezt a kis képeslapot, hogy e világ urai jönnek, mennek, a mi urunk visszajő, és ő mindörökre itt van. Hozzá kell felnőni, hozzá kell felnőni, nem kiskorúnak lenni. És amikor mindig jobb és bal között ingázunk és vitázunk, akkor elhalványul, teljesen feledésbe merül a koordináta rendszernek egy másik egyenese. A fent és lent. Pedig ez lenne a döntő. A fent és lent. Jeremiás, amikor hívja megtérésre a népet, amikor arról beszél, hogy vissza kellene térni az Istenhez, és végre ki kellene mondani azt, hogy mit tettem bűnbánattal, akkor erre a fentre hív bennünket. Nem azt mondja, hogy jobbra-balra, fent, felfelé. De tovább megyek, mert nem csak arról van itt szó, hogy felfelé, hanem arról is szó van, hogy Jézusban lényegében megszűnik a fent és lent. Ezt azért érzem fontosnak elmondani, mert ugye minket már úgy tanítottak, hogy nincsen való, nem tudjuk megmondani földrajzi, csillagászati szempontból, hogy hol van a fent. Hát hol van a fent? Merre van a fent? Ez akkor vált érdekessé, amikor az egyik ilyen vallás ellenes pedagógus, ez nem itt volt, meg nem Pécelen volt, frocliszta a hittanosainkat, hogy hát tegyetek már egy, mondja nekik az órán, és ők így elmondták nekünk, hogy tegyetek már egy, támasztatok egy létrát az éghez, menjetek fel és nézzétek meg, hogy ott van az Isten. Na ugye ez az ókori szemlélet. Jézus mit mond? Az Isten országa bennetek van. Az Isten országa közöttetek van. Ezért mondom, megszűnik. Fent és lent. Nem kell nekünk zavarba jönni azért, mert nem tudjuk megmondani, hogy merre van a világegyetemben a fent és a lent. Ő eljön. A távolságot nullával teszi egyenlővé. Egészen közel jön hozzánk. Hát ezért jön majd advent. Eljön Jézus. De ugyanúgy mondhatom azt, hogy jobb és bal sincsen. Csak azt tapasztaljuk, hogy itt is gonosz és pusztulásra ítélt emberek vannak, és ott is. Mind a két oldalon. nem ilyen módon kellene gondolkodnunk, ahogyan gondolkodunk, hanem visszatérni. Vissza, mert azt mondja Jeremiás, hogy ez annyira természetes, mint az, hogyha valaki elesik, föl kell. Én még nem hallottam olyat, még akkor is, hogyha valaki 80 év fölött volt, és már alig bírt járni is, de lecsúszott az ágyról éjszaka, nem ért el a telefont, akkor mit mondott? Hogy egész éjszaka próbálkozott a fűtőcsőbe is kapaszkodva, de felállni. Hát ez magától értetődő, hogy fel akarok állni, hogyha leestem. Hát nem ez lenne a természetes, hogy elestem lelkileg, akkor fölállok, és szenvedek, és próbálkozok, még akkor is, ha nem bírok. És akkor aztán végül hívok segítséget, hogyha tudok. Tehát magától értetődő. Helytelen útra tér az ember. Nem fordul-e vissza, mondja Jeremiás. Hát láttunk már olyat, hogy valaki eltéved az úton, és akkor ő akkor is arra megy. Rájön, hogy rossz irányba ment az autóval, de ő folytatja. Hát nem. Hát ilyen ostoba dolgot nem csinálunk. Tehát ha rájöttünk, hogy rossz irányba mentünk lelkileg, akkor hát vissza kell fordulni. Vissza kell térni, meg kell térni. Még egy utolsó hasonlóságot. Persze több hasonlóság van, mint amennyit felsorolok. Izrael meg Magyarország között, vagy az izraeli meg a magyar nép között. A következő az, hogy mindenkinek van reménysége. Mindenkinek van reménysége. Még egyszer mondom, 1850 év után gondolta valaki, hogy létrejöhet még egyszer egy ilyen ország, aminek az a neve, hogy Izrael? És mondjuk a 800 ezer lélek számú nép rövid időn belül mondjuk 2 millióra duzzad, és aztán tovább és tovább, mielőtt elpusztítottak 6 milliót? Nekünk is van reménység. Az, hogy Jézus eljön. Jézus eljön, értünk. Eljön a szívünkbe, visszajön, értünk. Hogyan történik? Egy nagyon kedves történet szeretnék felolvasni Jézusnak az eljöveteléről. Arról szól a történet, hogy egy fiatal hívő lány haza látogatott a falujába a szüleihez, és bejelentette, hogy van egy jóra való fiatalember, aki megkérte a kezét, és ő szívesen hozzá menne feleségül. És a vőlegény jelölt a következő vasárnap ellátogat hozzájuk, mert szeretné megismerni a mennyasszony a szüleit is. És amikor a leány ezt elmondta, akkor az édesanyja hát kicsit ijedten nézett az akkor is erősen ittas férjére. Mit fog szólni? Mit fog szólni ez a vőlegény jelölt? Kinek a lánya az, akit ő feleségül fog venni? És amikor észrevette ezt a pillantást az ittas férj, akkor cinikusan az előtte már üres boros üvegre mutatott, aztán nehezen forgó nyelvvel így mondta, hogy tőlem jöhet, de nász ajándékul, legfeljebb csak ezt adhatom neki, mert másom nincsen. Mire a leány az apja ivástól reszkető kezére tette a kezét és megsimogatta, azt felelte, éppen ezt akartam kérni tőled, apám, nász ajándékul. Pár perc dermedt csend volt, mire az apa szó nélkül a lánya elé tolta az üveget, és kivette a zsebéből a félig összegyűrt cigarettás csomagot is, és azt is adta neki. Felállt, és szó nélkül kiment a szobából, és azóta egy kortyot nem ivott. Odaadta nász ajándékba az üveget. Teljes fordulat történt. Elfordult a régi életétől. Úgy tudom, hogy az a boros üveg az azóta ott van az otthonuknak az egyik polcán, mementóként. Az volt a bálvány. Valamikor beszélgettem egy lánnyal, aki pedig Nem tudom, hogy éreztem rá, csak ráéreztem, hogy mondom, nem történt, nincsen ilyen problémád, hogy nem bírsz enni. Vagy bulimia nincsen, ne tántán, kóros hányás. Te bólintott, és akkor elmondta, hogy milyen ravasz módon, még a férje sem tudta, hogy ő mit csinál. Minden praktikát bevetett. És azt mondja, egyszer csak azt mondta, hogy elég ebből. Fogta a mérleget, azt mondja, mérleg addig, na ez volt, amit még soha nem hallottam. A mérleg olyan volt nekem, azt mondja, mint egy oltár. Az volt a mindenem. Attól tettem függővé mindent. Mindig azon mértem magamat. Akkor fogtam magam, kihajítottam, és az igazi oltárhoz mentem. Ahol Jézus keresztje van. Hát ezek a fordulatok, ezek a megtérések, amelyek meggyógyítják az embert. Mert probléma, baj, bűn van jobb oldalon is, és van bal oldalon. Nincsen szignifikáns különbség a kettő között. Nincsen. Sőt, még valamit mondok. Amikor az egyházunkban szóba került az, hogy milyen problémát jelent a válás, akkor Fabinyi püspökünk azt mondta, amikor szerintem úgy érezte, hogy a úgymond a hívőbb, pietikusabb, megtéréspártibb lelkészi kar azt mondja, hogy na igen, persze, hát a liberálisoknál, akkor mondta, hogy ez nem így van. Sajnos megvan ez a probléma, nem válogat ez a probléma kegyességi irányzatok között. Nem válogat. És ezt nagyon jól tudjuk. Senki ne gondolja azt, hogy védve van, és velem történhet meg ilyesmi. Volt, aki úgy ment férjhez, hogy csak hívő legyen, akkor biztos, hogy rendben lesz a házasságom. Azóta is szenved. Ehhez több kell. Meg kell maradni a megtérésben. Nem véletlenül mondja az evangélikus tanítás, hogy naponta oda kell magunkat szánni. Vagyis, amiről szó van itt, hogy mit tettem, ez azt jelenti, hogy ezt tényleg gyakorolni kell. Luthernek még volt egy ilyen gondolata, hogy ő a szentségek közé sorolná a gyónást is. Tehát nem csak a keresztséget, és nem csak az úrvacsorát. A gyónást is, mert annyira fontos, hogy mindig ott legyen bennünk az, hogy odaszálljuk magunkat Istennek újból és újból, megbánva a bűneinket. És hát benne van a kis kátéban, persze. Benne van a nagy kátéban is. Csak hát az a baj, hogy kevés evangélikus olvassa. Igen. A mai vasárnapnak az ágendabeli téma megfogalmazása így hangzik, hogy az eljövendő felé készüljünk. Az eljövendő felé. Miért az eljövendő felé? Azért, mert hogy lesz-e jobb az életünk? Hogy elérjük-e a célunkat, amire gondoltunk? Azt nem mondhatjuk. Nem azért reménység vasárnapja a mai, mert biztosak lehetünk abban, hogy elérjük a célunkat, vagy hogy jobb lesz valamilyen tekintetben az életünk. Azért reménység vasárnapja a mai, mert az eljövendő biztos, hogy eljön. És ezért készülünk felé. Ez a cél. Felé készülni. És nem azért reménység vasárnapja, mert nem lesz ítélet. Ugye ma vannak ilyen naív emberek, akik azt mondják, hogy hát az csak az egyház ijesztgetése. Hát az a papok ezzel tartják sakban a híveiket, hogy ijesztgetnek azzal, hogy lesz ítélet. Isten számon kér. Na hát, hogy csak az egyház ijesztgetése lenne, hát az nagyon jó lenne. A valóság az, hogy tapasztalja mindenki saját magán, hogy nem csak hogy lesz, már most ítélet alatt van az ember életet. Hány és hány esetben tapasztaljuk azt? Milyen sokszor átéltük azt, hogy ítélet alá került családunk élete, hozzátartozónk élete. A reménység nem az, hogy nem lesz ítélet, hanem az, hogy Jézus helyreállít bennünket az ítéletben. A helyére teszi végleg az életünket, és vele élhetünk örökké. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, hálásak vagyunk neked azért, hogy segítesz szem előtt tartani, ami a legfontosabb ebben az életben, hogy hozzád növekedjünk, hozzád forduljunk, hozzád térjünk, téged tegyünk meg életünk középpontjává, te legyél a mi szívünkben, az oltárunkon. Te legyél az, akire rátekintünk, akiben a reménységünk van. Urunk, óvd meg attól, hogy hiába való módon esendő, bűnös emberekben, hatalmakban, vagy bármiben bízzunk. Segíts, hogy oda tudjuk adni neked ajándékba az egész életünket a bűneinkkel együtt. Mert nem tudunk mást adni, csak azt az üres üveget, ami olyan, mint a mi életünk. Kérünk téged, hogy fogadd el, és töltsd meg a te szent lelkeddel, töltsd meg a te életeddel, hogy többé ne a magunk életét, hanem a te életedet élhessük ajándékból. Ámen.